Szeretett testvéreim, két helyről olvasom igehirdetésem igéjét. A Lukács írása szerinti evangélium 11. fejezetéből olvasom a 46. verset. Jaj nektek, törvénytudók, mert megterhelitek az embereket elhordozhatatlan terhekkel, de magatok egyetlen ujjal sem érintitek a terheket. A Máté 9-ből, a 11. verstől, 13. 14. versig. A farizeusok így szóltak Jézus tanítványaihoz. Miért eszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Ő pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat kivogassam, hanem hogy a bűnösöket. Kedves testvéreim, ma is a fülembe csengenek a kedves Klára nénének, üdős Klára asszonynak a szavai, amelyeket többször is elmondott nékem. Egy-egy prédikációm után azt mondta Klára néni, te Jóska, ne beszélj ezeknek szerelemről, szexualitásról, házasságról, nem értik ezek. Csak megharagszanak rá. Mindig óvultatról, ne beszélj ilyen rázós, ilyen kényes témákról. Hát szegény most is biztosan azt mondaná, ha élne prédikáció után, de hát mégiscsak beszélek. Az adott indítást erre a témára, testvéreim, hogy együtt voltunk a héten férfi bibliaórán, és valaki fölidézte egy tévéjátéknak, valami nyugat-német tévéfilmnek a sztoriát, a történetét, és aztán beszélgettünk róla. Ha jól emlékszem, az volt a címe, 6 szobás lakás. A történetben arról van szó, hogy adó egy 6 szobás lakás, aztán jönnek, nézik az emberek, és összetalálkozik egy családos férfi, meg egy családos nő, aztán összeismerkednek, és már lehet ismerkedés után együtt töltik egymással az éjszakát az új lakásban. Hát ez volt a téma, és aztán beszélgettünk róla, és az indította el igazából a gondolatok lavináját bennem, hogy ugyanezt a történetet, amit én nem láttam, csak így hallottam, ugyanezt milyen más módon lehet megközelíteni. Lehet megközelíteni egy magas erkölcsi ítélő székből, hogy de borzaszt, hogy a filmek és a televíziós ilyen erkölcsen dolgokat mondta, csak úgy megismerik egymást, első látás, és már is a szerelem, és már is minden. Hát ez borzasztó, hogy ilyeneket játszanak a televízióban, ilyen erkölcstelen dolgokat. Azt gondolkoztatott el, hogy ott volt a férfi társaságunkban egy férfi, akinek nem van nagyon régen, omlott össze a házassága, és nagy meglepetésemre a férfi azt mondta, hogy neki nagyon tetszett. Ő látta, és neki nagyon tetszett ez a film, és tulajdonképpen ő nagyon erkölcsösnek tekinti ezt a filmet, nagyon jónak tekinti ezt a filmet. És akkor kifejtette, hogy azért tekinti jónak, mert a filmnek a folytatása, vagy a befejezése az volt, hogy hát a végén aztán valami módon elrendeződik ez a bérlet, és akkor újra találkozik a férfi és a nő, és akkor van ott trombán, idétlenül, most mire folytassuk, ne folytassuk, de nem, hát nekem is van családod, neked is, megy vissza minden, ennyi vissza mindenki a családjához. Kilépés volt, egy kis kaland volt, de az igazából menjünk csak vissza szépen a családhoz. És ez a barátom, ez a férfi, mondom, akinek összeomlott mostanában a házassága, nagyon erkölcsösnek mondott ezt a filmet, azt mondja, hogy hát ez a valóság, az emberek félrelépnek. Csak a kérdés az, hogy utána mindjárt robbantani kell-e a házasságot, vagy pedig szépen visszamenni. Hát igen, hibáztunk, megszédültünk egy kicsit, aztán gyerünk vissza a családhoz. Ez a férfi azt mondta, én nagyon boldog lennék, mondta magáról, ha az én feleségem is így csinált volna, hogy utána visszajön, és törődik a gyerekeinkkel, és élünk tovább együtt. Az ő számára erkölcsös volt ez a film, ami egy másik megítélésén nagy erkölcstelen volt. Mert ő a saját bőrén, húsán, keserves sorsán éli át, hogy nem így volt, hanem aztán a folytatás az volt, hogy fölrúgta a családot, gyerekét, ott elhanyagolt a férjét és az új szerelem. Tehát nagyon érdekes volt volna egy keresztény férfi társaságban ugyanazt a filmet lehetett úgy ítélni, hogy de milyen borzasztóan erkölcstelen, hogy ilyesmitől beszél. És egy kár vallott, aki nagyon benne van a dolgok, azt mondja, hogy jaj, de jó lenne, ha legalább itt tartanánk, hogy. És aztán megy vissza, és éli tovább esetesen az életét a családban. Tehát mondom, ez indította el bennem a gondolatoknak a lavináját, és így vetettem föl a kérdést, hogy hát normákat hirdetünk egyházban, már a párt is, meg mindenki, iskola, mindenki. Normákat hirdet az embereknek, hogy kell élni, együtt élni, szerelmet csinálni, szerelemben lenni, családban élni. Normákat hirdetünk. A probléma így vetődött föl benne, hogy milyen magas lóról kell a normát hirdetni. Milyen magas lóról? Mert ezt az idézett filmet, ezt lehet erről a magas lóról hirdetni, hogy nem érdekel, milyen a társadalmi valóság. Itt el egy botrányos dolgot hirdetett ez a film. Ilyen magas lóról lehet ezt a filmet megközelíteni. Ez a kár vallott barátom egy kicsit alacsonyabbról közelítenek, hogy hát ez a valóság, és milyen jó lenne, ha ebből a valóságból a családot komolyan vennék. Érzékelitek azt gondolom a problémát, ez egy komoly probléma, milyen magas lóról kell hirdetni. Az egyház erkölcsi normák hirdetője, de milyen magasról kell hirdetni, mennyi megértést kell tanúsítani, hogyan kell komolyan venni azt a valóságot, amelyikben hangzik a tanítás. És erre gondolva olvastam az egyik igét, a Lukács igéjét. Azt hiszem, hogy Jézusnak a szíve benne van nagyon erősen ebben az igében. Jaj nektek, akik elviselhetetlen terheket raktok az emberekre. Elviselhetetlen terheket. Nagyon magas lóról diktáljátok az embereknek az erkölcsöt, és ebből, hogy magas lóról diktálja az embernek az erkölcsöt, ebből csak az lesz, hogy nem tudja megtartani, de legalább bűntudata van. És aki magas lóon van, az örül annak, hogy hát védkezik, de legalább bűntudata van, akkor már az én emberem. Ha már bűntudata van, akkor már az én emberem. Érzitek, hogy mennyi embertelenség van ebben a manipulálásban. Magas lóról szent nagy dolgokat hirdetni nem tudod csinálni, hát akkor legalább bűntudatod legyen, és akkor majd én manipulálom ezt a te bűntudatodat. Na, de nem ilyen egyszerű, azért ezt beláttam én is, hogy ez, hogy milyen magas lóról kell hirdetni az erkölcsi normákat, meg kétségtelen vannak erkölcsi normák, csak hát hogyan kell azokat kezelni, milyen magasról, hogyan kell hirdetni. És ahogy gondolkoztam, rájöttem, hogy két véglet van. Egy kicsit elnagyolom a dolgot ezzel, hogy azt mondom, a katolikus egyház képviseli egyik végletet, és a protestáns egyház képviseli a másik végletet. Mondom, egy kicsit igazságtalan ez így, de azért valami csak van benne. A katolikus gondolat az, hogy eszi, nem eszi, nem kap mást. Ez a norma, mint ahogy látjuk ennek a mostani pápának minden megnyilatkozásából, eszi, nem eszi, nem kap mást, papok nősülése nincs, családtervezés nincs, sőt, még a házasságon belül is lehet házasságtörést elkövetni, ha egy férfi netán túlságosan nagy gerjedelemmel közeledik a tulajdonhites feleségéhez, már az is paráznaság, mert enged a test gerjedelmeinek, ez hiteles tanítás, egyházi tanítás. Tehát a házasságon belül is lehet házasságtörést elkövetni, hát magas lóról nagy, csodálatos normákon hirdet. Eszi, nem kap más. Ez az Isten igazság, tessék legalább összeroskadni, hogy ilyen nyomorultak, hogy nem tudjuk letölteni. Ez egyik szélsőség. A másik szélsőség a protestáns szélsőség, amelyik megint csak egy kicsit igazságtalan, így hangzik, hogy ez van, ezt kell szeretni. Ez a társadalmi valóság, ezt tudomásul kell venni. Érezzük, hogy mind a kettő szélsőség. a könyörtelen normahirdetés az épúj szélsőség, mint a társadalmi valósággal való megalakulás. Tehát valahol a kettő között van az igazság, és most egy ószövetségi igét olvasok testvéreim, azért, hogy egy kicsit tanuljuk a Bibliát is, meg azt is, hogy hogyan kell a Bibliát olvasni. Az Ószövetségből egy részt. Mózes 5. könyve 21. részéből hallgassátok ezt a részt. Ha háborúba vonulsz ellenséged ellen, és kezedbe adja az ellenségedet Istened, az Úr, és foglyokat is ejtesz, ha látsz a foglyok között egy szép termetű nőt, akit megkedvelsz, és feleségül akarsz venni, akkor vidd be a házadba, és az nyírja le a haját, vágja le a körmét, azután vesse le magáról azt a ruhát, amelyben foglyul ejtették, és lakjék a házadban, de hadd sirassa apját és anyját egy hónapig, és csak azután menj be hozzá. Így légy az ő férje, ő pedig a felesége. Ha pedig később nem tetszik neked, bocsásd őt szabadon. Pénzért nem adhatod el, és ne bánj vele durván, hiszen a magadévá tetted. Íme egy rész, a teljes írás Isten igéje, így van. Hát a teljes írásból hitelesen néhány sor. Hát mit szólunk ehhez a részhez? Háborúba zsákmányolsz, megtetszik egy szép nő, ide hozzám, ilyen. Hát testvéreim, van ebben erkölcs, vagy nincs, mert az legyen a feleséged. Hát nem a feleséged helyed, aki már van, hanem a mellé. Nyilván nem monogám ügyek ezek, hanem van feleséged, a háborúba zsákmányoltál egy szép nő, az hozzá, a feleséged tesz. Hát mit szólunk ehhez? Hol van itt az Isten igéje? Benne van, de egy nagyon-nagyon benne van az Isten igéje. Tudnélik, amiről itt szó van, az akkori társadalmi valóság. Hogy itt háborúk voltak, zsákmányoltak, a zsákmány között szabad volt a válogatás, és a zsidóknál is így van, úgy látszik a Jahve Isten is megengedte ezt, hogy háborúzzanak, zsákmányt ejtsek, válogassanak, a szép nőt kivegye magának, tegnap királykisasszony volt, ma az egyik hadvezérnek lesz az ágyasa. Úgy látszik, a Jehova Isten, a Jahve Isten ezt megengedi. Hát ahol az erkölcs, mondjuk mi a 20. század állítólagos nagy szintjéről visszafele tekintek. Hát testvéreim, ott van az erkölcs, hogy mégiscsak másként. Benne élsz te zsidó harcos is, abban a társadalmi világban, rabszolgatársadalom, háborúság, zsákmányolás, gyilkolás, asszonyok elrablás, és itt benne élsz a valóságban, de másként. Mégiscsak fölemeli a normát. Ebben van az ige, ahogy az akkori társadalmi valósághoz képest fölemeli a normát. Hogy emeli föl? Hát az átlagos az, hogy megkapja, és neki rohan, és letepeli, és övé az asszony, övé a szép nő. Azt mondja, nem úgy ám csinálok, hogy 30 napig sirassa apját és anyját. Itt kezdődik az erkölcsi norma. 30 napig ne nyúj hozzá. Kiválaszthatod magadnak, 30 napig ne nyúj hozzá. Levágja haját, körmét, leveszi esetleg a király kisasszonyi ruháját, gyászba öltözik, 30 napig siratja összeomlott addigi sorsát, és 30 nap után bemehet hozzá. És ez a különös Jahve Isten még csak nem is kíván élethosszígani hűséget. Kicsit azért furcsa nekünk, magas szintű erkölcsi lényeknek ez, hogy később, ha nem tetszik, bocsásd őt szabadon. Hogy fogja csak úgy? Igen, még ebben is benne van az erkölcsi szint, bocsásd őt szabadon, de pénzért nem adhatod el, és ne bánj vele túlván. Nem tudom, hogy érzékelitek-e testvéreim, hogy ez az ige nem a 20. századnak szól, hanem a Krisztus előtti x-edik századnak. Abban a társadalmi valóságban fölemeli a normát. A háborúba való zsákmányolás, nőrablás között fölemeli a normát. Ne azt mondja, hogy ilyet tilos csinálni, fölemeli 30 napig, igenis hagy neki békét, és aztán, hogyha ráunsz, mert hát ilyenek vannak, ráunsz, továbbadod az emberi méltóságát, ne gyalázd meg, ne pénzért add tovább, mert a te rabszolgád. Hát testvéreim, ebből én ilyesmit értek meg, hogy van norma, és az Isten maga is adott normát, de nem valami elérhetetlen, iszonyatos magasságban. Ez a norma, ami itt van a számunkra, kevés. Mi már ennél mintha kicsit följebb volnánk. Abban a durva, gyilkos, könyörtelen világban ez egy magas erkölcsiség volt. És ha egy zsidó férfi ezt megtartotta, akkor annak a világnak az erkölcsisége fölé emelkedett. Fölé emelkedett, hogyha azt a háborúban zsákmányolt nőt nem tárgynak, gyilkoknak, vagyonnak nézte, hanem embernek nézte. Aki siratja 30 napon át apját, anyját, akik talán lemészároltak a háborúba. De mindenesetre megszűnt a régi vérségi kapcsolat, és egy idegen néphez oda kerül cselédnek, vagy ágyasnak, mindegy megaláztatás, de emberi méltóságával becsült meg. Tehát itt értettem meg valamit, testvérem, a Szentírás tanításából. A Szentírás nem nagyon magas lóról beszél velünk. Isten nem magas lóról beszél velünk. Isten tudja, hogy benne élünk egy társadalmi valóságban. Ez egész más, mint ugyanekkor Afrikában valami társadalmi élet, valami törzsi élet, egészen más, mint Dél-Amerikában vagy Eszkimók között. Mi benne élünk egy konkrét társadalmi életben, ebben mond Isten valamit, és fölemeli a normát. Fölemeli a normát, de nem elviselhetetlen terhekkel akar meggyötörni minket az Isten, mint az ő papjai nagyon sokszor meggyötrik az ő népét. Na hát, várom én is szegény, azt mondom, na jós, hát miért beszélsz ilyenek, hát nem értik ezt. Hogy értitek, testvérek, hogy miről beszélek? Itt van az első igazság tehát, hogy nem elviselhetetlenül magasra tenni a normát, nem is beleigazodni egyszerűen a meglévő társadalmi valóságba, hanem följebb emelni, de nem úgy, hogy reménytelenül elérhetetlen legyen az a norma, hanem így, ahogy ez az ótestamentumi példa mutatja, hogy igenis meg kell feszíteni magát, a gerjedelmeit megfőzni, megvárni, megbecsülni azt a nőt, akit a háborúban zsákmányul ejtett, megbecsülni, az is ember, apja, anyja van, hadd sírassa meg, és aztán legyen az enyém. Hát itt van az első gondolat, amit megértettem ebben az ügyben, testvéreim, hogy van norma, följebb kell emelni a normát, meglévő társadalmi gyakorlatnál, valóságnál följebb, hogy nem elviselhető meggyötörni az embereket. Nem akarok most a római egyházról szólni, de könnyű valamiféle magasságról, akár a pápai szék magasságáról, meg hogy nincs családtervezés, nincs ez, nincs az, nem védkezzetek. Olykor az érzem, hogy bizony elviselhetetlen terheket helyeznek embereknek a hátára, nyakába. Ez az egyik gondolat, tehát ami világossá lett ezen a héten. A másik még ennél is fontosabb, testvéreim. Ez a gondolat, ez a második gondolat pedig az, amit most egy mondatban így sűjtek bele, hogy az Isten a Szentírásban, jól lehet, tehát egy vastag könyv, több mint 1000 oldal, vagy 1500-1600 oldal, a Szentírásban az Isten nem kazuisztikát ad nekünk, hanem lelkületet. Mi az, hogy kazuisztika? A kázus latin szó esetet jelent, a kazuisztika az esetek egymás mellé rakását jelenti. A jogászatban van kazuisztika, hogy ilyen esetben ez a paragrafus érvényes, olyan esetben az a paragrafus érvényes. Kázus, eset, kazuisztika, esetek. Sajnos félreértik a kereszténységet is sokan, és Jézus tanítványai is hamarosan kazuisztikát csináltak az ő dolgából. Például azt mondták, hogy nem szabad elválni, de ha ez történik, akkor szabad elválni, ha ez, akkor pláne szabad elválni. Tehát kázusokat soroltam föl, és a kereszténységet kazuisztikává tették. És ez az én vallomásom sok Biblia tanulás után szent meggyőződésem. A Biblia nem kazuisztikát ad, hanem lelkületet. Tehát nem azt mondja a Biblia, hogy abban az esetben, ha ezek meg ezek a körülmények fennforognak, akkor tilos, abban az esetben, ha csak ez forog fenn, akkor már szabad, már lehet, akkor meg muszáj. Aki ezt csinálja a Bibliából, az megrontja a Bibliát, a betűt megöl, azt mondja a Szentírás. Aki ilyen kazuisztikus betű sorozattá teszi a Bibliát, az megöli a Szentírást. Hanem lelkületet ad, és ezt a lelkületet Jézus így fejezte ki, amikor megbotránkoztak, hogy ez akármiféle bűnösökkel együtt vacsorál, akkor Jézus ezt mondotta, menjetek el és tanuljátok meg, nem könnyű lesz, ezt hosszasan kell tanulni, tanuljátok meg, mit jelent ez, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Irgalmasságot és nem áldozatot. Később visszatér Jézus erre, egy másik verset is hadd olvassak, a Máté 23-ban van ez a másik. Jaj nektek, képmutató királystülók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból, a köményből, de elhagyjátok azt, ami a törvényben ezeknél súlyosabb, a jogosságot, az irgalmasságot és a hűséget, pedig ezeket kellene cselekedni és azokat sem elhagyni. Vakvezető, kiszűritek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek. Kicsinyes vallásoskodást csináltok, de ezt, hogy irgalmasság, ezt nem ismeritek, azt mondja Jézus. Na hát az én meggyőződésem szerint ebben az egész bonyolult, rettenetes, nehéz, mindegyünknek ereje felett való nehéz ügyben Jézusnak a szava nem törvény, nem kazuisztika, hanem lelkület, és pedig az irgalmasságnak a lelkülete. Irgalmasan kezeljétek az ügyeket. Mint ahogy visszavetíte ott az Ószövetségben, annak a katonának azt mondja, hogy irgalmasan kezeld ezt, akinek ez zsákmányul esett. Legyél irgalmas hozzá. És onnan kezdve valóban a 20. századig az irgalmasságnak más-más fokozatai vannak, de a lényeg nem változik, irgalmasság. Van erre egy szép új tudományos szó, az empátia, most ott emlegetik, empátiával, beleérzéssel, törődjetek egymással. Ezen a ponton szeretnélek megkérni titeket, hogy adjatok 4 forintot, testvéreim, egy újságért, azért, hogy élet és irodalom. 4 forint a mostani számot, a mai számot, vegyétek meg. Élet és irodalom, a legutolsó oldalon találtuk egy riportot. Jegyzőkönyv egy házasság utolsó esztendeiről. Döbbenetes riportot. Az a lényeg, egy 55 éves férfi, úgy mondja, Székesfehérváron egy kis hivatalban, egyszer csak lefordul a szék és meghalt. 22-21 évig dolgozik, ugyanannál vállalatnál, számlákat szortíroz, és egyszer csak lefordul és meghalt. Riporter utána néz, mi volt itt, mi történt itt? És akkor kiderül, hogy hát benne élt egy unalmas házasságban, egy házsákos asszonynal, egy rendetlen piszkos asszonynal, és egy rendetlen mocskos irodában töltött az egész életét. És akkor ott az irodában volt egy öreg lány, a riporter csak elcsodálkozik, hogy ez volt az ő szerelme. Semmiképpen nem mutatós öreg lány, de mégis valaki, akiben valami emberi mozgás volt, és egymásra talált, és eljutottak odáig, horribile dictu, eljutottak odáig, egy testő megfogta a kezét a nőnek a férfi. A nő szinte Isten előtt esküvel vallotta, a kollégák is mondták, ennél tovább nem mentek, olyan gyámoltalan volt a férfi, olyan gyámoltalan volt a nő, hogy ez volt a maximum, de ebben már valami emberit megélt ez a férfi, hogy valaki megérti őt, akarja megérteni, a nő számára valami mennyei élmény volt, hogy ő valaki számára fontos a maga árvaságában, a magányosságában. Tehát eljutottak odáig, hogy megfogta a kezét, de ezt megtudta az asszony, és aztán kezdődtek a nagy jelenetek, egyre viharosabb jelenetek, és a végén a nő berohant a hivatalba, és ott botrányt csinált, és akkor fordult le holtan a székről ez a férfi. Irgalom. Ismeritek ezt a szót, hogy irgalom? Hol volt itt az irgalom?
az az irgalom, amiben egy kis belátás is, hogy talán én nem vagyok olyan tökéletes asszony, talán én nem adok meg mindent a férjemnek, talán nem az én magántulajdonom. Rettentő nehéz szó ez, hogy irgalom, irgalmasság, de ezt tényleg mondom nektek, hogy minden pápai bullánál, enciklikánál, nyilatkozatnál, ezeroldalas etikánál, mindennél többet mond és többet jelent az egyetlen szó, hogy irgalmasságot akarok, azt mondja Isten. És jaj nektek, hogyha megszülitek a szúnyogot, meg mindenféle gyertyát gyújtotok, imádkoztok, csak éppen az irgalmasságról felejtkeztek el. Hát ezt még akár megkövesztek, akár nem, ez a hitvallás, hogy ezekben az ügyekben a végső szó nem kazuisztika és nem törvény, magas lóról, lenti lóról, mindegy, nem ez a Istennek az üzenete, nem ez, hogy irgalmasságot akarok. Irgalmasságot, amiben önismeret van, önkritika van, szeretet van, türelem van, megbocsátás, nyitottság, és itt talán sokat kellett erről beszélni. De most csak magát a szót vigyétek el, testvérek, hogy irgalmasságot akar az Isten. Ezt hozta Jézus Krisztus, irgalmasságot. Hajtsd meg a fejünket, imádkozzunk.